Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nőt, a Trend FM portré műsorát. A nap vendége ezúttal Donát Fruzsina, a Smart Commerce Consulting ügyvezetője, szenior tanácsadója, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Az elmúlt 20 percben e-kereskedelemről, e-piacról beszélgettünk, de nagyon sok minden azért még nem merült fel. Ott tartottunk, hogy az elmúlt pár hónapban a koronavírus hatására sok minden megváltozott. Egy picit rájöttünk arra, hogy másképp is lehet élni, mint eddig, és a bizalomnál hagytuk abba, a bizalom kialakításánál, hogy ez azt gondolom egy kulcskérdés volt.
Igen, igen, abszolút. Kulcskérdés az elkereskedelembe, vagy ebben az úgymond digitális világban az, hogy aki ebbe beleáll, vagy elkezd itt működni, egész egyszerűen meg kell értenie, hogy a digitális világ másképp működik, mint az offline, a hagyományos világ. Üzletileg, kereskedelmi szempontból is a vásárlókat másképp kell megszerezni, magunkhoz édesgetni, megtartani. Teljesen más metrikák mentén, más szabályok mentén működik a dolog. Alapvetően arról szól, hogy a vásárlónak tényleg egy kattintásába kerül, hogy egy másik eladót válasszon, és egész egyszerűen nem engedhetünk meg lazaságot magunknak, nem engedheti meg egyetlen egy ebben a bizniszben dolgozó vállalkozó, hogy ne felhasználó szempontból, szemszögből gondolkodjon, és alakítsa az egész üzletét a webshoptól kezdve, az ügyfélszolgálat biztosításán át a futásszolgálatig, aki szintén a nap végéig is a kiszállítás miatt a cég arca.
De most itt azért még vannak problémák.
Persze.
És ugye rengeteg cég van Magyarországon, hogyha az e-kereskedelmet nézzük, tehát én azt gondolom, hogy 4-6 ezer cégről is beszélhetünk.
Így van, egy nagyon kevés, tehát nagyon erős úgynevezett Pareto elv szerint lehet jellemezni a piacot, tehát a bevétel 90%-át kb. 5-10%-a a piaci szereplőknek állítja elő, és a többi pedig egy úgynevezett ilyen long tailbe vagy hosszú farokba eloszlik, sok-sok-sok kis cég. Ez egy ilyen típusú iparág. Nyilván az élvonalban a jellemzően a nemzetközi befektetőkkel bíró tőkerős cégek állnak.
Meg hát olyan folyamataik, céges folyamataik vannak, sokkal könnyebben Igen. működnek, vagy vetik meg a lábukat egy új piacon.
Pontosan, de ez nem azt jelenti, hogy egy magyarnak nincs esélye, csak kicsit más léptékek mentik el, de a kisebb, specializált piacokon ragyogóan tudnak működni egyébként. Nem feltétlenül csak a nemzetközi háttérrel bíró cégek. És itt, hát igen, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a bizalom is nagyon erősen azzal van kapcsolatban, akkor alakul ki a vásárlókban egy tartós bizalom, mert kipróbálni ki lehet próbálni mindent. Hogyha tényleg azt látják, hogy itt tényleg engem vesznek figyelembe, ha nekem kérdésem, problémám van, mikor kapom meg a terméket, a zöld az tényleg zöld-e, mert néha ilyeneket is megkérdeznek. Jó, most már talán annyira nem, de itt a hajnalban ilyen, e-commerce hajnalán ilyen kérdések is voltak.
Hát a nagy mumus, a visszacserélés.
A visszáró, hogy is van ez, van egy csomó nem teljesen egyértelmű fogyasztóvédelmi szabály, és azért ezeket a folyamatokat működtetni kell. Tehát, és mindent a vásárló szempontjából, szemszögéből érdemes működtetni.
Azonnal kell válaszolni.
Így van.
Online kérdésekre.
Pontosan. Legalábbis mindent meg kell tenni, tehát, hogy itt vannak átmenetek, mert ahogy említetted, azért nem mindenki remekel ebbe a dologba, és főleg nem az újak, akik most belecsöppentek ebbe a nagy keresleti hullámba, itt a Covid alatt. Tehát, hogy ez nem mindig mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy micsoda különbség van a között, hogy én beteszek a kosaramba egy állítólagosan raktáról lévő terméket, vagy készleten lévő terméket, majd 3-4 napig semmilyen egyéb értesítést nem kapok, hogy mikor szállítják, hogy mi történik, ahhoz képest, és akkor
mert közben... még csak ők is megrendelték.
Még csak ők is, holott más, mondjuk más infó volt a weboldalon, és én közben már másnap, miután ajándékról van szó, és fontos, hogy mikor kapom, megérdeklődöm, hogy esetleg mikor kaphatta meg a terméket, és nem válaszolnak, sőt, a telefont se veszik föl, és nem is hívnak vissza. Szerintem ez az a dolog, ahol az emberek bizalma elveszik. És itt a nagy kockázat, hogy az emberek azt hiszik, hogy a digitális piac, hogy az elkereskedelem az olyan, mint az aranyásás, mint az aranylánc, hogy csak meg kell tárni az arany rögöt, és akkor utána minden szuper Hawaii. És nem is kell már többé dolgozni, de a lényeg, és a stratégiánál is mindig a tanácsadásnál elmondjuk, hogy a lényeg a kivitelezésen áll, vagy bukik, tehát a siker ezen áll, hogy valaki úgy meg tudja szervezni, vagy stratégia nélkül, vagy stratégiával szerencsésebb esetben a működését, hogy az tényleg jól működjön, és itt rengeteg dologra kell gondolni, és itt is a webshopok között tényleg azok a sikeresek, akik ezt úgy tudják működtetni, hogy így minden egybe áll a vásárló körül. és ez nagyon nehéz. Tehát ez látszólag egyszerű, nem elég egy webshopot bérelni, havi pár ezer forintért, itt nagyon komoly rendszereket kell működtetni a háttérben, ami nem látszik.
Szerinted melyik vagy milyen irányba kell tovább fejlődni? Hol tartunk most?
Én azt gondolom, hogy az embereknek nyitottnak kell lenni, tanulniuk kell, el kell olvasni minden egyes tudományt, amit erről lehet. Szerencsére az elméleti tudásanyagok hozzáférhetők, hogyha valaki mondjuk az üzleti szférában ide szeretne belépni, és kérje ki a tapasztaltabbak tanácsát, nézegessen, olvasson, kerüljön kapcsolatba, vannak érdekvédelmi szervezetek, az elkereskedőknek is van több szervezete, akár a Facebookon is, akár élő konferenciákon belül, és ide be lehet, nem nehéz bekerülni, és értse meg, hogy mi az, ami tényleg a sikerhez vezető út, vagy ki mit próbált ki, ki miből bukott bele. Tehát, hogy tanuljanak, legyünk nyitottak, és értsük meg, hogy itt tényleg minden vagy elfogadjuk azt, hogy igenis, sokszor van az, mondok egy másik példát, hogy az elkereskedők, én úgy mondom, sopánkodnak, hogy jaj, minden fogyasztóvédelmi szabály a fogyasztót védi, de bezzeg szegény mi. És akik az olimpia ideje alatt tévét kölcsön kérik hétvégén, majd visszaküldik, milyenek ezek a vásárs, és ott morognak együtt csoportokba. És nem ez a lényeg. Tehát aki itt leragad, abból sose lesz valószínűleg sikeres elkereskedő, mert ezeket bele kell kalkulálni. Tehát nyilván lesz egy-egy százalék, aki vissza fog élni ezzel a dologgal, de nem ez a lényeg. Az egyik kedvenc nemzetközi példám a Zalando nevű elkereskedelmi cég, óriási növekedést csinál Európa szerte minden évben. Ő neki az volt a legelső és sikerhez vezető policy, hogy ő mindig mindent visszafogadotta a vásárlóktól, tök mindegy is. És nyilván nem
ez... Megszerettette magát.
Így van. Tehát arról volt szó, hogy tudtam, az az érzést hintett el az emberbe, és ültette, hogy ha én innen vásárolok, akkor itt bármi lehet, tudja, hogy nem fognak akadékoskodni, nem fognak 60 fényképet elkérni arról, hogy tényleg hogy nézett ki az a termék, hanem így ezt ezen a góc ponton, ezen a pszichés trauma jellegű ponton túllendítette mind a vásárlót, mind saját magát, és így nagyon-nagyon sikeres lett. Nyilván egyéb dolgok miatt is, de neki ez volt a USP, az egyedi értékelőnye, szóval itt abszolút a vásárló körül forog minden is. És nem lehet az, hogy mint egy-egy piacon, hogy kedves vásárló, ne nyúljon hozzá egy gyümölcs, ne fogja már meg azt, amit meg szeretne venni, meg abból a ládából válaszol, mert én aztán megkezdtem. Tehát, hogy ez nem...
Tehát ezen a téren kell még fejlődni.
Ebbe abszolút. Tehát azért...
Amiről beszélgettünk az elmúlt 20 percben, a rugalmasságról, az alkalmazkodó képességről, és egyfajta stratégiaépítésről.
Így van, egyfajta stratégiaépítésről, tehát ez a digitális iparág az egyik legjobban tervezhető, legjobban mérhető üzlet, hiszen...
Ezt szereted egyébként benne? Hogy ennyire átlátható?
Igen, ez egy nagyon nagy előnye, mert tényleg itt minden az adatokról, nagyon sok minden a fogyasztók mellett, az üzleti háttérben az adatokról, a számokról szól, remekül lehet tervezni, és az a jó, hogy mindennek az eredménye azonnal látszik. Tehát nem kell kezdenem évekig gründolni egy vállalkozást, és majd vagy valami lesz bele, vagy nem, hanem azonnal, tehát egy marketing kampány, egy sales aktivitás, egy sales támogató eszköznek az eredménye, amit kihelyezek a weboldalra, rögtön látni, ez működik, vagy nem. Rögtön ott van az adatokban, és viszonylag gyorsan tudok reagálni arra, hogyha az elképzelésem egyébként nem volt megfelelő, és részben emiatt egyébként a másik nagy előnye, nagy hozadéka, hogy jól skálázható is, tehát jól növelhető ez a biznisz, tehát sokkal jobban ellenőrizhető, és jobban látható az, hogy mondjuk miket kell csinálnom ahhoz, hogy a növekedés végbe menjen. Azért itt a növekedés az egy elég egyértelmű pálya egyébként.
Engem kifejezetten érdekelne, hogy azért ez az e-commerce stratégiai tanácsadói piac nekem férfiasnak tűnik, hogy ezt te mennyire látod így, mennyire találkozol nőkkel ebben az iparágban, milyennek látod ezt belülről?
Nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy ez férfias vagy nőjes, talán inkább azt tudom mondani, hogy minél nagyobb felelősségű pozíciókról van szó, azért ez még mindig jellemző, hogy ez inkább valahogy jobban a férfiak kezében összpontosul, de azért nem tudok már ilyen nagyon erős eltolódást mondani szerencsére. Itt nagyon jellemző réteg például a kismamák körében, akik otthon vannak, és így elkezdenek egy online bizniszt, mert így ráérnek odafigyelni, kitanulni, jellemzően ez a babákkal kapcsolatos valami termékek értékesítés és szolgáltatás
intézés. És a karrierváltás időszaka sok
így
esetben.
Van, pontosan. Így van, nagyon jó a meglátásod. Az üzleti világban azért Hát szerintem most már azért egyre több a nők aránya, de itt azért van egy, inkább azt mondom, hogy van egy fokú stressztűrő képesség, amiben talán egy picit jellemzőbb, hogy a férfiak vállalják el, de hát ezek a hagyományos, valószínűleg hagyományos kulturális okokból fakadhatnak. De nem éreztem sose azt, hogy most egy ilyen nagyon-nagyon iszonyatosan férfias szakmába lennék ott.
De egyébként női vezetőként milyen tapasztalataid voltak?
Nekem jó tapasztalataim voltak. Nekem szerintem nem volt időm ezzel foglalkozni sose, hogy most kigondolkozik az, hogy én nő vagyok, vagy egy férfi.
Az viszont jó, mert akkor nem voltak negatív tapasztalataid, negatív visszajelzések.
Nem tudok róla, biztos, hogy voltak negatív visszajelzések, de valahogy nem jutottak el hozzám. Szerintem azt talán jó, hogy eléri valaki, aki mondjuk nő és vezető, hogy tényleg ne azzal foglalkoznanak, hogy most ő egy nő vagy nem nő. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen iparágban dolgozik, ki kerül le. Azért a stratégiai tanácsadói karrieremben voltak érdekes helyzetek, ez életkorbeli különbségből adódhatott, vagy azt a példát kell elképzelni, hogy egy nálam 20-30 évvel idősebb vállalatvezetővel leülök, aki nem nagyon, ezért ez látszik rajta, hogy nem nagyon szokta meg, hogy mondjuk feltétlenül nőkkel komolyabb dolgokról tárgyaljon.
Mennyire vagy hiteles egy ilyen helyzetben számára?
Így, és mennyire vagyok hiteles, aki azt mondja, hogy először is add oda a legintimebb üzleti adataidat, mert különben nem tudunk neki kezdeni a stratégiaépítést, nekem meg kell értsük a múltadat. Majd egyébként azzal állok oda, hogy én fogom megmondani neked, hogy mit kéne csináljál. Azért itt volt egy-két érdekes szituáció, de nem volt olyan sose, amiből úgy kerültem volna ki, hogy na itt akkor ez most itt galra ment volna. De szerintem ma már nem nagyon merik, inkább azt mondja, hogy nyíltan nem vállalja se, nem, már azért ciki lenne egy ilyen témával előjönni. Az, hogy ki magába mit gondol, vagy mit mond otthon, vagy a barátainak,
az meg már megint egy,
az meg egy más dolog. De összességében nekem nem volt ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat.
Hogy állsz a sikerhez, a kudarchoz? Beszéltünk arról, hogy voltak magasabb és mélyebb pontok is az életedben. Eddig kifejezetten a malpontos időszakról beszéltünk, utána jött a bónuszbrigád, ahol szintén vezetői szerepkörbe kerültél. Mi az, amire így visszaemlékszel ebből az időszakból, még a tanácsadói lét előtt?
Én azt gondolom, hogy a bónuszbrigádnál például egy nagy tapasztalás, amikor az ember valahol A-ból B-be eljut, és mondjuk hívjuk azt sikernek, vagy valamiféle, inkább úgy mondani, értéket tud létrehozni, akkor azért egy idő után vannak olyan sémák, amik kialakulnak a munkametódusában is. Nagyon-nagyon érdekes tanulság volt, vagy akár amikor a munkamódszerek kapcsán, vagy emberek kiválasztása kapcsán, hogy, és erre már azóta ma nagyon figyelek, hogy egész egyszerűen nincs két egyforma válasz. Ez most lehet, hogy nagyon közhelyesen hangzik, de amikor az ember benne van a napi darálóba, akkor ezeket nem mindig gondolja tudatosan végig. De az teljesen biztos, vagy én legalábbis úgy látom, hogy nem lehet egy siker mozaik modellt kétszer ugyanúgy applikálni, mert az nem működik. Mindenhol más a vállalati kultúra, mindenhol más működési folyamatok vannak. Gyakorlatilag szinte azt lehet mondani, hogy mondjuk ügyvezetőként mindenhol mindent előről kell elkezdeni építeni, vagy legalábbis át kell látni. Tehát nincs sikerrecept, amit copy-paste-tel, ismétléssel ugyanúgy létre lehet hozni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy tanulsága volt a ma pontos utáni időszaknak.
Tehát a bónuszbrigádos.
Igen, például időszak. Ennek az időszaknak, és ugyanakkor az is, amit említettem, és amit szintén megtapasztaltam, hogy nagyon óvatos vagyok az iszonyú sikeresnek titulált szupermenedzserekkel, mert tényleg itt is az van, hogy van, akik egy környezetben virágoznak, és máshol meg valamiért nem működik.
Miért döntöttél a továbblépés mellett, a tanácsadói szerepkör mellett?
Na, itt volt egy különös kihívást teli megkeresés megint az életemben, ez egy erősebb fordulópont volt, ami valahol logikusan következett is, de sosem gondoltam volna rá, hogy én tanácsadó legyek, így tudatosan. Ez úgy indult, hogy a bónuszbrigádnál részt vettem ügyfél oldalon, megrendelői oldalon egy stratégiai tanácsadásban Kis Ervin Egonnal, ő volt a stratégiai üzleti tanácsadó, és iszonyatosan tetszett, amit csinált. Egy zseniális pár hónapon mentünk keresztül, ahol én tátottam a számat, hogy úristen, így tényleg itt volt előttem egy csomó dolog, és valaki képes ezt így összekapcsolgatni, és nagyon egyértelművé tenni bizonyos folyamatokat, trendeket. És amikor véget ért a bónuszbrigádos időszakom, akkor életemben először egy kicsit hátradőltem, és úgy gondoltam, és végig gondolom egyébként, mit szeretnék innentől kezdve tovább csinálni, és nem keresek azonnal iszonyatos gyorsasággal egy másik munkahelyet, amit eddig korábban csináltam, és Egont már korábban ismertem, ugye, mint említett tanácsadót, akkor is Szekorgon keresztül, ez az elkereskedelmi szövetségnek a korábbi elnöke volt, mondta, hogy csinálnak egy új céget, egy új bizniszt, üzletágat, meg egyébként azt szeretnék egy nagyobb volumenbe csinálni, amivel én is találkoztam ügyféloldalon, hogy lenne kedvem csatlakozni. De hogy én itt tanácsadó lennék. Igazából azt kéne csinálnom, hogy amit eddig felszedtem magam a tapasztalatot, azt egy struktúrált, meghatározott módszert a mentén átadni más ügyfeleknek, és segíteni nekik a hasonló digitális üzletiket felépíteni.
Sokat gondolkodtál, hogy mi legyen, vagy azonnal belevágtál?
Kicsit én nagyon hamar tudok általában dönteni, nem vagyok ez a sokáig gondolkodós típus. Hát itt egyértelműen nagyon erős befolyása volt rám Egon személye, akit ismertem, és tudtam, hogy egy zseniális valaki, emberileg is, üzletileg is, és tudtam, hogy itt biztos, hogy valami nagyon izgalmas időszak lehet az életemben. Sose csináltam még ilyet, és nézzük meg. Ezért nagyon erős vállalkozó szellem is szorult belém, tehát én azt gondolom, hogy még alkalmazottként is nem nagyon lehet valaki sikeres úgy, hogyha nincs benne egy megfelelő szintű vállalkozói szellem, hiszen egy csomó szóval dologba kell belevágjál, ami nem biztos, hogy ki van kövezve előre.
A malponthús időszak kapcsán beszéltünk kiégésről, illetve annak a vége felé. Ma már máshogy kezeled munkát és magánéletet? Vagy annak összefésülését?
Hát maga a tanácsadói lét egy teljesen új élet struktúrát, egy új mintázatot hozott be az életembe a munka során, hiszen itt teljesen vállalkozó vagyok, tehát nem alkalmam, ez a nap bennülök az irodába is. Mondjuk ma már az irodásoknak is ugye megváltozott ebből a szempontból az élete, de hogy vagy az alkalmazottaknak, tehát itt teljesen magamnak kellett beosztani az időmet, ami egy rászkódós, átállós időszak után azért beállt egy nagyon jól kezelhető dologba. És éppen ezért ez egy olyan új formula volt, amit én nagyon magaménak éreztem, és nem éreztem azt, hogy ez most valami esetleg rossz választás lett volna, de teljesen átrendeződött az életem, és ugyanakkor emiatt, miután én osztottam be az időmet sokkal szabadabban, több lehetőségem volt olyan dolgokra, amit nagyon szeretek, szintén is nem beszéltünk róla, a sport.
Igen, mivel töltődsz, fontos.
Sporttal, abszolút a sporttal töltődöm. Egész életemben sportoltam viszonylag rendszeresen valamit. Ez a spinningtől kezdve az aerobik órán át most éppen a futásig vagy a teniszig tartott, tehát mindig volt valami kedvenc sport, és már az utóbbi pár évben futok. Ez is azért alakult ki, mert szerintem ez a sportág, amit nagyon jól lehet bármilyen élethelyzethez igazítani.
Mit jelent ez, hosszú távokat?
Igen, hosszú távokat nekem. Ott ki is kapcsolok, és lehet, hogy talán viccesnek tűnik, de nagyon sokszor, például amikor konferenciákra készülök előadás anyagokkal, ott szoktam a fejemből összeállítani. Olyan szinten ki tudok kapcsolni egy hosszabb, mondjuk 10-15 kilométeres futás
alatt.
Igen,
azt akartam kérdezni, hogy akár maratont is tervezel?
Igen, volt már persze, hogy a versenyszerem azért megnyilvánult, tehát volt 10 kilométeres félmaraton volt a legtöbb, amit lefutottam, igen. Azok óriási élmények voltak.
Mennyire látsz előre most, főleg az elmúlt 3 hónap tükrében, hogy fenekestől felfordult a világ, karanténba került nem csak egy ország, hanem gyakorlatilag az egész világ. Nehéz biztosat mondani, de mennyire látsz előre, mennyire tervezel előre, mennyire lehet egyáltalán stratégiát építeni rövid és hosszú távon ma?
Azt gondolom, hogy ma már lehet, de mondjuk ha 2 hónap ezelőtt kérdezed meg ugyanezt a kérdést, akkor azért az nem a stratégiai építési időszaka volt, az úgymond a túlélési időszaka.
És ez még jöhet újra?
És nem tudjuk, hogy jön vagy nem jön, viszont ma már azért annyi idő eltelt, hogy mindenki megértette, hogy mi történt még a piacával, vagy a saját vállalkozásával, hogy túlélte, vagy nem élte túl, élek, vagy nem élek. És ebből kifolyólag talán annyiban okosabbak vagyunk, hogy ha más nem, el tudunk kezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan építem fel, ha szükséges, azt az új struktúrámat vagy rendszeremet, amivel igenis tudok számolni akár egy koronavírus 2-vel, ami ugye arról szólt, hogy befagyott minden és megszűnt minden létezni szinte, megállt az élet, a szó minden értelmében. Ma szerintem, ha valaki azt mondja, hogy tudja, mit hoz a jövő, akkor az nem mond igazat, mert nagyon sok szakértőt el lehetett olvasni, Harari, rengeteg okos embert, aki nyilatkozott a korona és előtt alatt, hogy most mi fog történni, nagyjából ki mit lát. És hát azért azt nagyon lehetett érezni, hogy igazából kicsit általános dolgokat próbálnak megfogalmazni, mert senki nem merte leírni, hogy igazából fogalmuk nincs, hogy most mi lesz, mert annyira precedens nélküli volt ez a dolog. Én azt gondolom, hogy másrésztről, hogy amellett, hogy mindenki elég bizonytalan abban, hogy mi várható, szerintem mindenki megpróbálja összeszedni magát és csinálni. Nem hiszem azt, hogy egy teljesen új világrend alakul ki, valamennyiben más lesz, de alapvetően a kulturális szokásainktól nem tudunk, sem is kell megszabadulni. Csomó minden biztos, hogy vissza fog rendeződni, nagyon hasonló vagy ugyanannál, mint volt.
Az elkereskedelem valószínűleg viszont már nem.
Az elkereskedelem egy nagyobb löketet kapott, tehát üzleti szempontból szerintem nagyon sokan elindulnak, akik még eddig nem indultak el, megértsék, komolyabban vegyék és felépítsenek egy digitális bizniszt, és nekem ilyen szempontból valószínűleg előnyösebb helyzetem lesz, hiszen már is rengeteg érdeklődő van, aki nem tudja egyébként, csak toporok, hogy mit is kéne csinálni, csak azt tudja nagyon, hogy kéne valamit itt ebben a digitális bizniszben létrehozni. Én azt gondolom, hogy azért nagy tanulság volt mindenkinek, hogy egy kicsit túltolta az emberiség, és most volt egy ilyen vészharang, de mondom, ugyanígy azt gondolom, hogy azért az emberek radikálisan nem fognak megváltozni.
Egyetlen kérdésre maradt időnk. Mivel lennél elégedett, hogyha saját személyes fejlődésed, munkád, magánéletedet tekintve 3-5 év múlva?
Én akkor lennék elégedett, hogyha jelenleg én jóval több időt tudnék arra szánni, és erre lenne tér meg igény, hogy másokat is ugyanígy fel tudjak tüzelni és lelkesíteni a saját céljaik iránt, mert szerintem ez nagyon fontos. Vagy segíteni olyan kis dombok átugrásában, vagy gátak átugrásában, amiben nekem nem volt feltétlen segítségem, de mondjuk jó lett volna. Tehát, hogy inspiráljak másokat is, hogy egyébként ne adják fel az álmaikat, vagy esetleg rávirágítani, hogy nem jó álmot néznek, hanem arrébb mellette egy érdekesebb álom van, amit viszont meg kell valósítaniuk.
Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottál. Donát Fruzsina, a Smart Commerce Consulting ügyvezetője, szenior tanácsadója volt a Hétfő egy nő vendége.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a napvendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a napvendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.